Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 229. dicséretnek az első verszakát. A 229. dicséret első verszaka így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük a 741. éneket a Krisztus az énekem énekeskönyvből. A 741. ének így kezdődik: Bár szétszakadva él az egyház. a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Galatákhoz írott levélben, annak a második fejezetében, a 11-től a 14. versekig. Az ige olvasását a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Minden kegyelemnek Istenet tegye áldottá szívetekben az elhangzott igét. Gyertek, emeljük föl szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy elkészítetted ezt az alkalmat, hogy megállhatunk most a te színed előtt, hogy adtál készséges szívet arra, hogy eljöjjünk, és meghallgathassuk a te tanításodat. Köszönjük, hogy a te egyházadnak korai éveiben is tanítottad a te híveidet, és az ottani tanítás által tanítasz most minket is, hogy adtál elénk jó és rossz példát, hogy mind a kettőből okulhassunk, és növekedhessünk azon az úton, amelyet te kiszabtál nekünk. Így kérünk, hogy nyisd most meg a mi fülünket is, és nyisd meg a mi szívünket is, hogy be tudjuk fogadni azt az igét, amit te adsz nekünk, váljon az bennünk életté, a mi javunkra, és a körülöttünk élők javára is. Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretet. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján a Szentlélek segítségével igét hirdetek közöttetek. Írva található az imént felolvasott szakaszban, de annak is kiemelten a 14. versében, eképpen. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek. Testvéreim, én online követek egy keresztény csoportot. Ebben a csoportban minden felekezetű keresztény megtalálható. És a beszélgetések úgy többnyire baráti hangvételűek, azonban gyakran előkerül egy erősen katolikus, mondjuk máriás, bejegyzés, vagy egy erősen protestáns, mondjuk predestinációs bejegyzés, És ez nagyon sokszor egyáltalán nem baráti vitákba torkollik a felekezetek között. Belegondoltam a mai igét olvasva, hogy mit gondolhatna rólunk keresztényekről valaki, aki még csak ismerkedni akar velünk, és egyedül ez a csoport állna rendelkezésére, hogy megismerjen minket. Milyen képet fest az egyházról a keresztény testvérek beszédstílusa, magaviselete, vagy úgy egyáltalán a hitelességünk? Mert bizony nem könnyű letenni a bűneinket és átadni a mi életünket Krisztusnak, de még annál is nehezebb a keskeny úton őt követve megmaradnunk. Lehetne-e egy olyan lelkész szavát komolyan venni a házastársi hűségről, aki mondjuk maga is szeretőt tart? Milyen bizonyságot tenne egy olyan gyülekezet Isten nem személyválogató szeretetéről, akik maguk is megválogatják a tagjaikat, mondjuk a vagyonuk alapján? Vagy a mai igénkre gondolva, milyen üzenete van egy olyan apostol elhatárolódásának a pogányoktól, akinek maga Jézus mondta személyesen, hogy menjen és tegyen tanítvánnyá minden népet? Ezek mind súlyos kérdések. És ha talán a mi gyülekezetünket mindeddig megkímélte az Úr ezektől a viszályoktól, mégis jelen vannak a mi egyházunkban ezek a problémák. Bizonyára magunk is sokan ismerünk olyan embert, aki valamilyen módon sérült egy-egy hívőnek a magatartása miatt. Ezek az emberek legtöbbször nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak visszatalálni az egyház közösségébe. És az is megeshet, hogy 20, 30 vagy 40 év múlva itt közöttünk, ebben a gyülekezetben is megjelenik ilyen probléma. Fel kell tehát jól készülnünk, hogy ahogyan az egyik énekünkben is énekeljük, egy lélekért se érjen vágya minket, hogy te miattad nem látta meg őt, hogy ne legyünk mások megbotránkozására a mi magatartásunkkal. Mert nem csak a szavunk az, amit az emberek figyelnek. A keresztény ember egész élete bizonyságtétel. Épp ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről az igéről, és megvizsgáljuk Péter hibáját, Pál kiállását, és hogy mindezek alapján hogyan kell éljünk a mi egyházunkban. Beszéljünk legelőször Péter apostol helytelen magatartásáról. Kéfás, ahogyan Pál hívta, és ami Péternek az eredeti neve volt, ugyanazt jelentette, mint a Péter, kősziklát, csak héberül. Ő az antiókiai gyülekezet vezetője volt. Néhány későbbi irat úgy is hívja őt, hogy Antiókia első püspöke. Ami talán segít a mi számunkra egy kicsit jobban rálátni az ő pozíciójára, és hogy meglássuk, hogy mekkora felelőssége is volt az ő tetteinek. Ameddig nem volt külső nyomás, úgy tűnik, hogy Péter apostol tökéletesen el tudta látni az ő feladatát. Az igében azonban úgy olvassuk, hogy Jakabtól érkeztek hozzá emberek. Jakab pedig a jeruzsálemi gyülekezetben töltötte be pont ugyanazt a pozíciót, amit itt Péter. Úgy tűnik, hogy amint megérkeztek ezek az emberek, Péter viselkedése teljesen megváltozott. Korábban ő nem tett különbséget pogány és zsidó keresztjén között. Együtt ettek, legyen szó hagyományos étkezésről, vagy épp úrvacsorai közösségről. A jeruzsálemiek érkezése után azonban elkülönült tőlük. Antiókiának a lakossága nagy részben pogány volt. Képzelhetjük, hogy ez mekkora megütközést váltott ki bennük, hiszen ez azt is jelentette, hogy a gyülekezet nagyobb részétől ő elhatárolta magát. Különbséget tett zsidó és pogány között, származás között, sőt, érezhetjük, hogy a zsidót még talán nagyobbnak is tartotta ezzel. Hiteltelennél vált emiatt, hiszen hogyan tehet ilyet, aki maga minden nép megkeresztelését hirdeti? Sőt, az Úr korábban még látomásban is erre küldi őt. Mi lehet az oka Péter viselkedésének? Jeruzsálemből akkortájt indult egy mozgalom, akik azt hirdették, hogy a zsidóból lett keresztényeknek elsőbségük van az üdvözülés kérdésében. Ezzel a magatartással sokat küzd Pál, de eleinte még maga Péter is. Már az apostolok cselekedeteiben is olvashatjuk, hogy a jeruzsálemi hívőkkel vitatkozik Péter, még az antiókiai gyülekezet alapítása előtt, hogy bizony a pogányok is jogosultak Isten országára. És eleinte úgy is tűnik, hogy sikerül meggyőznie őket. De Péter később mégis engedett a nyomásnak. Sok oka lehet annak, hogy így tett. Pál szerint a félelem volt, ez nem kizárt. Az is lehet, hogy nem akarta Péter tovább botránkoztatni a jeruzsálemi testvéreket, nem akarta a békességet megzavarni. Bármi is volt az indíték, Péter a konfliktust akarta elkerülni, és pont ezzel a magatartással szült még nagyobb zavart a pogány testvérek között. Az a bizonyosság, amit ezzel tett, nem Istenről volt bizonyosság, pedig a keresztény ember egész élete Istenről való bizonyságtétel. A békesség, amit Péter akart fenntartani megalkuvással, az ellene szólt Isten rendjének. Ez egy ilyen mesterkélt kompromisszum volt, ami nem csak a pogány keresztényeket rekesztette ki, hanem még a gyülekezet vezetőit, köztük a kifejezetten pogányok szolgálatára elhívott Barnabást is, bűnbe sodorta. Péter mindenkinek kedvezni akart, és ezzel úgymond két szék közé ült. Feltehetjük a kérdést. Mit kellett volna tennie? Kinek kellett volna kedveznie? Melyik igazságot kellett volna neki érvényesítenie? A válasz erre egyszerű. Azt, amelyiket Pál is érvényesítette az ő feddésével. Istennek az igazságát. Jézusét, aki minden embert egyenlően hív az ő közösségébe. Azért a Jézusét, aki elküldte az első tanítványait, minden népet megkeresztelni. Akinél, ahogy a levélben később Pál maga is mondja, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Jézusban. És könnyű nekünk is Péter hibájába esnünk, hogy nem Isten törvényére és parancsára nézünk a mi keresztény életünkben, hanem a szokásokra, vagy más ember véleményeire. Amikor úgy gondoljuk, hogy az a keresztény, aki megfelel a mi elvárásainknak. Velem is megesett egyszer egy hasonló, amikor egy gyülekezet Isten tiszteletét látogattam meg Budapesten. Megláttam a hátsó padokban egy idősödő, tiszta, de rendezetlen külsejű hölgyet. És berögződött hagyományaink miatt magamban el is kezdtem mérgelődni, hogy miért nem öltözött fel szebben a templomba, hogyan jöhet így be Isten színe elő, stb. És nem adtam hangot a véleményemnek, mert nem voltam tagja a gyülekezetnek, de hála Istennek, hogy nem volt lehetőségem hangot adni a véleményemnek. Később ugyanis, amikor a bibliaórát is meglátogattam azon a héten, nagy meglepetésemre megláttam őt, és ő volt az alkalomnak a tartója. És megtudtam, hogy ez a nő büntetés miatt utcára került, de megtért Istenhez, elvégzett egy hittanoktatói tanfolyamot, és hajléktalanok között önkénteskedik. Azóta már lakásban lakik, bár ruhája még éppen kevés volt, de nem akarta kihagyni a gyülekezeti Isten tisztelet közösségét. És a bibliaóra egy remek bibliaóra volt, nagyon jól felkészült, és magamban igen elszégyeltem magamat, hiszen Istennek egy ilyen alázatos szolgáját pusztán a megszokásaim miatt majdnem megszóltam. Örök intés ez nekünk, és visszhangzik belőle a múlt vasárnapi igehirdetés örök üzenete is. Nem szabad hagynunk, hogy az emberi tetszésnek akarjunk megfelelni. Nem szabad az sem, hogy a mi elvárásainkat, hogy mi elvárásainkhoz formáljuk a másik embereket. Mi nekünk Istennek a tetszését kell megtalálnunk Isten tetszéséhez kell formálnunk magunkat. Ez túlmutat származáson, túlmutat beosztáson, túlmutat vagyonon vagy öltözéken, de még felekezeten is. Isten akaratának kell megfelelnünk, és a keresztény testvéreinket csak is ez alapján ítélhetjük meg. Csak is az alapján, hogy mennyire követi az ő életük Jézus életét és Jézus igéjét. Hogy mennyire tesz az ő életük bizonyságot Jézusról. És Pál maga is ezért fette meg Kéfást. Az eredeti görög szövegből kitűnik, hogy még arra is ügyelt, hogy a bizottság távozása után álljon ki, és fedje meg őt. Nyilvánosan tette, hiszen mindenkire hatással volt az ő cselekedete, és vezetőként az egész gyülekezet előtt felelnie kellett az ő magatartásáért. Nagy felelősséggel jár ugyanis pásztorolni a hívők egy csoportját. Ha a pásztor hibázik, oda lehet az egész nyáj. Egy gyülekezet vezetője pedig Istent képviseli az emberek előtt. Olyan képviselet ez, mint ahogy egy nagykövet képvisel egy országot. Mi keresztjének pedig nagykövetei vagyunk Isten országának. Képzeljük el, milyen katasztrofális következményei lennének, ha a nagykövetek nem hitelesen képviselnék az ő országukat más országok előtt. Ezért is fontos, hogy mi magunk is legyünk felkészültek, de legyünk készen arra is, hogy megintsünk másokat, ha az szükséges. És érvelésünk ne a saját érzelmeinken alapuljon, hiszen minden ember máshogy látja a világot. Ne a megszokásokon, mert lehet, hogy a megszokások már nem képviselik Isten üzenetét, hiszen azok az idők során el tudnak torzulni. És érvelésünk ne a hibás ember személye ellen szóljon, mert mi magunk sem vagyunk különbek őnáluk. Ugyanúgy bűnösök és ugyanúgy hibásak vagyunk, mint ők. És ami a legfontosabb, hogy ne legyen érvelésünk képmutató. Ha mi sem tartjuk meg azt, amiért megintjük a társainkat, vajon hiteles lesz-e az intésünk? Vajon Pál intése hiteles lehetne, ha ő maga nem érintkezett volna pogányokkal? Legyünk tehát óvatosak, nehogy mi is a képmutatás vétkébe essünk. De mindemellett merjünk meginteni másokat, ha látjuk, hogy eltértek Jézus útjáról. Ha pedig a mi életünk is hiteles, ők meg fogják fogadni ezt az intést. Mert akkor látják majd, hogy a mi életünk Jézust tükrözi. Mert a keresztény ember egész élete bizonyságtétel. Mire tanít hát ez az ige, testvéreim? Arra tanít minket, hogy éljünk hitelesen, Krisztus szerint hitelesen. Arra tanít minket, hogy szavainknál a tetteink, életünk sokkal inkább fognak az emberek számára jelentőséggel bírni. Mindig emlékezni fogok arra, amikor egy húsvéti legációs szolgálat során egy idős hölgy odajött hozzám, és megkérdezte tőlem, hogy hiszem-e azt, amit hirdetek, mert komor arccal beszéltem a feltámadásról. Ahogyan nem lehet öröm nélkül a feltámadást hirdetni, úgy nem lehet másokat Krisztushoz hívni, ha a mi életünkön sem látszik meg mindenhol az ő munkája. Tanít minket arra is, hogy épp ezért kell még jobban megismernünk Isten üzenetét a mi számunkra. Hogy minél inkább elmélyülhessünk benne, és minél többet megtudhassunk Isten akaratáról a mi számunkra. Máshonnét nem ismerhetjük meg Isten akaratát, csak az ő igéjéből. Mindenki máshol tart a menny felé vezető úton. Van, aki az elején tart, és neki a heti egy igei alkalom még elég. De van, akinek már napi biblia olvasásra van szüksége. Úgy lehet Istennek tetsző életet élni, ha a számunkra megfelelő módon és megfelelő mennyiségben részesülünk Isten útmutatásából. Így tudunk hitelesek lenni mások előtt, ha tudjuk, hogy mit vár el tőlünk a mi Istenünk. És tanít minket arra is, hogy felelősséggel legyünk mások felé, a mi hitünkre tekintettel. Ha valaki Istent keresi, és őt megbotránkoztassuk, az bizony nagyon súlyos bűn. És megbotránkoztatni nagyon sokféleképpen lehet. Túlzott keménységgel, agresszióval, kirekesztéssel, szeretettelenséggel, a formalitások túlzott hangsúlyozásával, a hagyományok és szokások túlzott súlykolásával. Mindemellett nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten igéjétől sem térhetünk el. Az kell, hogy maradjon, ami örök vezérfonalunk és mércénk az életben. Sok mindent el lehet hagyni, de ez az az egy, amit soha, Isten igéjét. Ez az, amiért megéri vállalni a konfliktust, megéri vállalni a megütközést, de akár az utálatot is. A világ, szokásaink és minden mi körülöttünk változik, de Isten igéje örökre megmarad. Ehhez kell igazítani a mi életünket. Így lehetünk hitelesek. Így lehet a mi életünk Jézusról szóló bizonyságtétel. Testvérem, el tudod-e mondani, hogy a te életed is bizonyságtétel Istenről? Van-e, ami akadályoz? Ha igen, akkor mi kell ahhoz, hogy félreted? Arra hívlak, hogy vedd számba ilyen szemszögből a mostani életed, és tedd le Isten elé azt, ami eltávolít tőle. Igyekezz mindinkább olyanná formálni az életed, hogy hitelesen tükröződjön benne Krisztus. Tetteid testvéreid között legyenek olyanok, amik bizonyságot tesznek Jézusról. Mert megvan írva, ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Ámen. Gyertek, feleljünk az elhangzott igére énekszóval, énekeljük a 381. dicséretünknek a harmadik verszakát. A 381. dicséretnek a harmadik verszaka így kezdődik: Reád hagyjuk anyaszent egyházunkat. Most pedig feleljünk imádságban is az elhangzott igére. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te útmutatásodat. Köszönjük, hogy mindinkább arra sarkalsz minket, hogy a mi életünk legyen olyan, mint a tiéd. Hogy tudjunk hozzád hasonulni, hogy okulhassunk a te cselekedeteidből, hogy egyre bölcsebbek legyünk a te utaidban. Kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk, amikor a mi életünk nem téged tükröz. Bocsáss meg nekünk azt, amikor valahogy megbotránkoztatunk másokat, hiszen mi is úton vagyunk, és mi is tanulunk még. Ezért kérünk, hogy egyre inkább erősíts meg minket. Legyél velünk, és adj elénk példákat, bibliai példákat, de az életben is, olyan hitelesek, amik alapján tudunk hozzád azonosulni, amik alapján tudunk téged követni. És így imádkozunk az egész egyházunkért, minden egyes hívőért, aki téged Úrnak vall és hiszi azt, hogy megigazulhat te benned, Jézusunk, hogy maradj velük is, és őket is ugyanígy pásztorold. legyél az ő vezetőjük, és mutasd meg nekik az életükben a te fényességedet, hogy mások felé tükrözhessék azt. És légy, Urunk, kérünk, különösen is ezzel a gyülekezettel, hogy meg tudjunk maradni a te tanításodban, és légy azokkal is, akik szenvednek, akik fájdalmak között vannak, különösen azokkal is, akik gyásznak terhét hordozzák, legyél az ő világosságuk, legyél az ő vigasztalásuk, és maradj meg mellettük, hogy ne térhessenek máshova csak hozzád, hiszen nálad lehet örök vigasztalásuk, mert a te ígéreteid és igéd örökre megmaradnak. Kérünk, Urunk, légy az egész világgal, és tégy ott békét, hiszen csak te teheted. Csak te benned lehet egység, és csak te lehetsz a mi útmutatónk és pásztorunk. Krisztusért kérünk, ebben tudjunk megmaradni mi is. Amen. Most pedig vigyük a mi imádságainkat csendben, a mi szívünkben Isten elé. Áldott az Úr a szívek vizsgálója, aki meghallgatja a mi csendben elmondott imádságainkat, és áldott Jézus Krisztus is, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Helyet foglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük először az alkalmainkat. Most az Isten tisztelet után ifis ima közösség lesz, a presbitereket pedig a gyülekezeti terembe várjuk. Ma 13:30-kor házasköri alkalom lesz, a megbeszéltek szerint online. Ma este 20:00-kor online imaóra lesz. Kedden 19:45-kor imaóra, 21:00-kor pedig bibliaóra személyes részvétellel. Csütörtök este 18:00-kor bibliaóra, személyes részvétellel, utána pedig kóruspróba. Péntek este 18:00-kor ifjúsági bibliaóra lesz, és péntek este 19:00-kor pedig női kör lesz. Gyermekisten tisztelet még jövő vasárnap is lesz. Gyermektáborunkra, ami július 5 és 9 között lesz, asszony testvéreket várunk konyhai segítségre, akár fél, vagy akár egész napra is. Hirdetjük halottunkat is, eltemettük Vlasics Gábor 54 éves férfi testvérünket, az Úr áldása és vigasztalása legyen a gyászoló családdal. Továbbá hirdetjük iratterjesztésünket, és szeretettel ajánljuk is testvéreink figyelmébe, ahol Biblia és hitünket ébresztő olvasmányok és iratok kaphatók. Az Úr Jézus legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 392. dicséretet. A 392. dicséret így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Ámen.